Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a szerkesztő Illis László, a mikrofonnál Király István Dániel. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy az ENSZ becslései szerint Afrika lakossága 2050-re elérheti a 2,5 milliárd főt, így a Föld legnépesebb kontinensévé válna. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Migráció Kutatóintézet szakértője az Inforádiónak azt mondta, nagyon sok gyerek születik és egyre kevesebb hal meg, de a szociális ellátórendszer még mindig gyermekcipőben jár. Harangozó Éva kérdezte Marsai Viktort.
A történelem nagy részében nagyon sok gyerek születik, de nagyon sok is hal meg még 5 éves kora előtt. A rossz higiénés iszonyok, a rossz élelmezés, stb. Miatt. Így alapvetően nincs nagy népességrobbanás, mert az 5-6 gyerekből 2-3-3 meg a felnőtt kor, és ez csak egy lassú népességnövekedéshez vezet. Az ipari forradalom, illetve azzal együtt járó, megelőző mezőgazdasági forradalom során viszont azt láttuk, hogy egyre több gyerek éri meg a nemzőképes kort, kevesen halnak meg közülük, tehát a 6-7 gyerekből akár 5-6, sőt, nehogy Isten, ugye 7 is megéri a felnőtt kort. Ezzel egy exponenciális robbanás indul el. A fejlett társadalmakban, sőt, ugye most a harmadik világ több játékosánál is, Kínánál, Dél-Amerikában azt látjuk, hogy a növekvő jóléttel, a szociális ellátórendszer kiépülésével, illetve a nőknek a foglalkoztatásával a termékenységi ráták csökkennek. Ugye a 2,1-es arányig, vagy az alá, ami a népességnek a természetes reprodukciójához szükséges. Viszont Afrikában, ami gyakorlatilag a legkésőbb csatlakozott ehhez a folyamathoz, ott még mindig a felívelő ág tart. Tehát nagyon sok gyerek születik, nagyon kevés hal meg arányaiban, viszont azok a tényezők, amik mérséklik a népességrobbanást, tehát a szociális ellátórendszer, az, hogy az emberek nyugdíjat kapnak, és már nem azon múlik az öregkoruk, hogy vajon a gyerekeik ellátják őket, hogy egészségbiztosítási rendszer van a fejlett világban, vagyis ja, ők a munkájuk után kapnak orvosi ellátást, nem pedig megint csak ugye a gyerekeik fizetik nekik, ugye ez a fejlett világban már működik, Afrikában viszont még gyerekcipőben jár. És ugye emiatt továbbra is a legtöbb család abban bízik, hogy minél több gyereke van, annál jobban ugye el tudják látni őket.
A migráció az mennyiben változtatja majd meg ezt a számot? Gondolok itt a kontinensen belüli, de az Európába tartó migrációra is.
Tehát a kontinensen belüli migráció az jelenleg is zajlik, és ennek minimális hatása lesz az afrikai számokra, mert azt látjuk, hogy a kontinensnek a migrációs statisztikái és arányai azok nem térnek el más kontinensektől. Tehát nagyjából azt látjuk, hogy a lakosság 3%-a az, aki az anya, tehát a hazájától távol képzeli el a boldogulását, és átlépi az államhatárokat. Ennek a tömegnek nagyjából a fele marad a kontinensen, és a fele hagyja el Afrikát. Ugye ami miatt sokan aggódva tekintenek erre a jelenségre, az az, hogy ugye 1,2 milliárd embernél ez még csak olyan 32-33 millió fő, aminek nagyjából a fele hagyta el a kontinens, viszont ugye, hogyha mondjuk 2,5 milliárd emberről, vagy majd ugye több mint 4 milliárd emberről van szó, ugye ez arányosan ugye 100 milliós tömegeket jelent, ami szintén ugye nem automatikusan jelent katasztrófákat, hiszen az afrikai migránsoknak jelentős része az legálisan jut el más kontinensekre, de nyilván az irreguláris migrációban is ez meg fog mutatkozni.
Az, hogy Kína terjeszkedik Afrikában, ez milyen következményekkel jár? Miben tudnak ők segíteni a kontinensnek?
Sajnos azt látjuk, én nem tartozom az optimista táborhoz, akik optimizmussal tekintenek Kína térnyerésére. Kína kapcsán azt látjuk, hogy egy olyan szereplő van a kontinensen, aki kevesebb tudással és ismerettel rendelkezik helyben, mint az egykori gyarmatosítók, és amint az egykori gyarmatosítók a 19. század során, ugyanúgy a kínaiak is olyan rendszerekben nyúlnak bele, amiket nem ismernek, és emiatt nagyon sok esetben rossz irányba terelik a rendszereknek a működését. Tehát Kína sokkal inkább a probléma a kontinensen, mint a megoldás. Akár ha megnézzük a nagy infrastruktúrális projekteket, akár hogyha megnézzük azt, hogy a kínai vállalatok hogyan nyernek teret a kontinensen, és szorítják ki a helyi feldolgozóipart, ami közvetlenül azzal jár, hogy még kevesebb embernek lesz a kontinensen munkahelye, ergo kevesebbet tudnak adózni, ergo nem fog jelenleg is gyenge szociális rendszer továbbfejlődni.
Az éghajlatváltozás következménye is közrejátszhat abban, hogy tömegesen indulnak meg Afrikából Európa felé. Nyilatkozta az Inforádió által megkérdezett éghajlatkutató. Harangozó Éva kérdezte Mika Jánost.
Először is érdemes leszögeznünk, hogy nagyon sok helyen az életre éppen hogy vagy sehogy alkalmas területek ezek éghajlati értelemben, de ebből következően a természeti erőforrások is nagyon vékonyak, és nagyon sokan vannak hozzá. és hát értelemszerűen a sok ember túlhasználja ezt a területet, mert vétlenül bár-e ez a helyzet. Most a változás maga ehhez képest nem különösebben nagy, tehát a nagy oroszból lesz sok helyen egy kicsit még rosszabb. Ilyen mozaikszerű tulajdonképpen a csapadékváltozás. A nyári időszakban, nyári fél évben, tehát áprilistól szeptemberig az Afrika északnyugati partjainál csapadék növekedés várható, minden bizonnyal jelenleg is ez a helyzet. Ezek kicsi változások, néhány százalékosak, de ha éppen a küszöbön áll egy terület az élhetőség szempontjából, akkor ezen javíthat vagy ronthat, tehát az északnyugati területeken javítani fog. A legészakabbi területeken rontani, tehát ott szárazabbá válik éghajlat, tehát Marokko, Algéria és fölközi-tenger közeli területeiről van szó. A nyugati partvidék déli területein az egyenlítőnél délebben romlik a csapadékellátás az előrejelzések szerint. Itt is azért el kell mondanunk, hogy ezek az előrejelzések igen számosak. 42 különböző modellváltozat volt például a 2014-es IPCC éghajlatási kormányközítéstől jelentésben, és itt a legvalószínűbb eredményekről tudunk csak beszámolni. Ezzel ellentétesek is előfordultak, és hát mint hogy ez nem népszavazás, hanem tudományos kérdés, további modellfejlesztések ezen egy kicsit módosíthatnak.
Ugye nagyon rosszból még rosszabb lesz, ez mit jelent pontosan?
Hát, hogy egy nagyon rossz csapadékellátottságú területen élnek nagyon sokan Afrikában, főleg a egyenlítőtől északra eső területen, és itt nyilván nem a Szahara a legkritikusabb, hanem a mediterrán tengerparti területek, ahol éppen, hogy megterem valahol az élelmiszer ennyi ember számára, de egy kicsit romlik a helyzet, akkor ez már kritikussá válhat. Romlik a helyzet már csak azért is, mert a hőmérséklet mindenhol emelkedik, tehát a talaj vízvesztesége az mindenképpen erős, tehát többet párolog a rendszer, akkor is, hogyha kevesebbet kap, ebből következően kevesebb marad benne a talajban, és jut táplálékul felhasználható módon a növényzet számára.
Afrikán belül jelentős a kontinensen belüli migráció. Melyik területeket keresik kontinensen belül?
Hát erről pontos ismeretek nincsenek, de nyilván nem az éghajlati előrejelzéseket nézik, hanem a hallomásból információk alapján, példák alapján, ugye ma már a világ ott is globalizált a mobiltelefonok hatására, amik ugye átmeneti áram hiányában is működnek. Ugye tudjuk, hogy ma még a világ kb. 1 millió lakó sem nem jut áramhoz, de hát ha egy kicsit arrébb megy, akkor talán már igen. Töltőcse az eszközét, tehát ilyen hallomásokból, ismerettségekből, jellemzően nyilván nyelvi alapon, rokoni alapon tájékozódnak, nemzetiségi alapon, ahova mennek a hasonlók, oda mennek ők is. A lakott városok lényegesek, tehát ahol vannak, már oda mennek. Nyilván nem oda mennek, ahol nincsenek. Tehát azok az űrszűz területek, amelyek akár esetleg az életre alkalmasak is lennének a kontinens középső részén, az enyhítőhöz közelebb eső, tehát a sivatagi övek közötti területén, de nem mennek oda, mert ugye azért ott az élet ragadozók, állatok, skorpiók, stb. Nehézé tennék. Most az a menekült hullám, ami nagyjából a 2010-es évektől elindult, és hát nálunk 2015-ben kulminált, máshol még most is tart, az még nem a klímaváltozás következménye, de a klímaváltozással minden bizonnyal összefüggő szerencsétlen évek, tehát száraz évek, rossz szájos évek okozhatták azt, hogy éppen most éppen ennyien. Például 2011-es úgynevezett arab tavasz előtt Szíriában a megelőző 5 évből 3 aszályos volt. Nem különösen aszályos, drámaian aszályos, de elég lehetett ahhoz, hogy hát sokaknak el kelljen indulni.
Mika János éghajlatkutatót, az Eszterházy Károly Főiskola egyetemi tanárát hallották. Ukrajna miatt lesz még konfliktus az Egyesült Államok és Oroszország között, de a közel-keleti helyzet megoldása közös érdek mindkét országnak, nyilatkozta Magyarics Tamás. Harangozóiva beszélt az ELTE docensével.
Barátságról nem hiszem, hogy ilyen szinten beszélni lehet a nagyhatalmak vezetői között. Lehetséges, hogy jobban személyes szinten kijönnek egymással, de ezeket a személyes vonzalmakat vagy ellenszemeket nem lehet összekeverni az országok érdekeivel, amelyeket nyilvánvalóan minden oldal képvisel.
Mike Pompeo úgy nyilatkozott tegnap, hogy a július 17-i találkozón orosz partnereknek azt mondta, hogy komoly következményei lesznek a demokratikus folyamatainkba történő beavatkozásnak, vagyis hogy az oroszok beavatkoztak a 2016-os amerikai elnökválasztásba, tehát akkor ők már biztosan tudják, hogy volt ez a beavatkozás. Mik lesznek, vagy mik lehetnek ezek a komoly következmények ön szerint?
Igen, nagyon nehéz ezeket megjósolni, ugyanis ha a szankciós politikát nézzük, Egyesült Államok fenntartja Oroszországgal szemben a szankciós politikát, a Krím bekebelezését az Ukrajnával folytatott, tehát nem hivatalos háború kapcsán. A szankciókat bevezették egyrészt személyes okokból, legalábbis olyan szempontból, hogy van az úgynevezett Magnyitszki törvény 2012-től, amikor egy orosz gyakorlatilag adószakértő, aki különböző visszásságokat próbált feldíteni Oroszországba, gyanús körülmények között meghalt, és ennek kapcsán az amerikaiak 2012-től eléggé sok úgynevezett orosz üzletembert, vagy a Kremlhez közel álló pénzügyi szakértőt tiltottak ki az országba, illetve fagyasztották be a külföldi javaikat. Oroszországgal szemben az első támoknak a kereskedelme nem olyan jelentős mértékű, mondjuk az Európai Uniónak, tehát ott az amerikaiak sokkal több nem nagyon tudnak ártani az oroszoknak. Ami sűrűsebb következmény lehet talán az, hogy az ukrajnaiakat vagy Ukrajnát esetleg még erőteljesebben fogják támogatni. A Trump adminisztráció már szakítva az Obama adminisztráció politikájával úgymond halálos fegyvereket is elad már, tankelhárító rakétákat az ukránoknak, és elképzelhető, hogy a fegyver eladási programot kiszélesíti, vagy akár még jelentősebb támogatásba részesíti Ukrajnát a kelet-Ukrajnába folyó harcok és ellentéteknek a kapcsán. De ezzel biztonságnak a védelme, amellett Vladimir Putyin és Donald Trump is elkötelezte magát Helsinkiben, és valamilyen módon a tágabb közel-keleti konfliktusnak a megoldása, vagy legalábbis keretek közé szorítása, de hát ez közös érdek, itt nem valószínű, hogy egymás ellen fognak dolgozni.
Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt, az ELTE docensét hallották. Elhagyja Németországot a hétvégén Carles Puigdemont. A volt katalán elnök ezt berlini sajtótájékoztatóján közölte. Harangozó Éva összefoglalója.
Visszatér Belgiumba a volt katalán elnök. Ezt a függetlenségi párti vezető közölte a sajtónak Németországban.
A jövőben Belgiumból folytatom majd a politikai tevékenységemet. Németországban több helyre hívtak, és Európa más országaiba is kapta meghívásokat, amelyeknek lehetőségeimhez mérten igyekszek majd eleget tenni.
A spanyol főügyészség lázadás, zendülés, hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények miatt kezdeményezte büntető eljárás megindítását a volt katalán kormány, valamint a katalán parlament elnökségének tagjai ellen. A volt elnököt ez alapján vették őrizetben 4 hónappal ezelőtt Németországban, ahol a bíróság úgy döntött, hogy lázadás miatt nem lehet kiadni Spanyolországnak, de a hűtlen kezelés vádja miatt már igen.
Nem tudom, hogy 20 évet kell levárnom, hogy újra betehessem a lábam Spanyolországba. De biztos, hogy nem fogok 20 évet várni, hogy betegyem a lábam Katalóniába.
A volt katalán elnököt a Katalóniában tavaly októberben tartott alkotmányellenes népszavazás miatt körözik a spanyol hatóságok. A népszavazást követően Madrid feloszlatta a katalán regionális parlamentet és leváltotta a katalán kormányt, de az új választások után ismét függetlenségpárti kormány alakult az autonóm tartományban.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László, a műsorvezető Király István Dániel volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!